Trend FM-en.
250-300 ezer forint a lélektani határ, ennél nagyobb havi összegért most nem nagyon lehet az átlagos budapesti lakásokat kiadni. Egyrészt akinek nagyobbat emelkedett a jövedelme, megpróbál inkább lakást vásárolni, akár jelentős hitelfelvétel árán, másrészt az átlag jövedelmek sem emelkedtek olyan mértékben, hogy ennél nagyobb összeget be tudjanak vállalni az emberek, pláne ha erre egyedül kényszerülnek. Balog Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével beszélgettem. Nemrég kijöttek a reálbér adatok, ami 10% körüli növekedést mutatott, legalábbis a reál jövedelmek tekintetében. Azt gondolná az ember, hogy nő a vásárló ereje az átlagembernek idehaza, de minthogyha az albérletárak nem tudnak követni ezt. Mi újság, hát főleg a fővárosi albérletpiacon, ti hogy látjátok, megtorpantak az árak, vagy folyamatos az emelkedés?
Mi azt látjuk, hogy az albérletpiac teljesen más pályát fut be egyelőre 2025-ben, illetve 2024 végén, mint amit a lakáspiac eladó oldalán látunk. Ugye, aki az adásvételekben érdekelt, azt tapasztalja, hogy most mintha megőrült volna az ingatlanpiac, a vevők egymást tépik az eladó lakásokért, főleg a fővárosban, és főleg a befektetők vadászterepének számító környékeken és ingatlan típusok esetében, ami tempós lakásdrágulást is okoz, és ez odáig vezet, hogy Budapesten az eladó használt társasházi lakások medián eladási ára, vagy kínálati ára 97 millió forint. Tehát arról beszélünk, hogy Budapesten egy társasházi lakás vásárlása 100 milliós nagyságrendű kiadás. Persze egyébként nyilván hozzá kell tenni, hogy vannak ennél drágább, meg vannak ennél olcsóbb környékek, hiszen a fele az eladó ingatlan már ennél drágább, a másik fele pedig olcsóbb, tehát a perem kerületekben akár 55-60 millió forintból is megúszható egy ingatlan adásvétel, és persze, hogyha az alapterületet is csökkentjük, az a lakásoknak még alacsonyabb lehet az ára. Viszont az albérletpiacon azt látjuk, hogy a medián bérleti díjak, legalábbis az ingatlan.com adatai alapján, azok 250 ezer forint körül jártak most is, és tavaly ilyenkor is, tehát érdemi elmozdulás nincs. Mindezt úgy, hogy a KSH-val közösen kiadott lakbérindexünk februárban a fővárosban 0,4%-os csökkenés mutatott az előző hónaphoz képest. Tehát ez azért érdekes, mert látszik az, hogy aki bérből és fizetésből kell, hogy kifizesse egy albérlet árát, az nem tud, vagy nem akar ennél többet fizetni egy-egy kiadó lakásért, ami egyébként azt is jelenti, csak zárójelben megjegyzem, hogy aki befektetési célra gondolkodik ingatlan vásárláson, az egyre kevéssé tud vonzó lehetőségként tekinteni a bérbeadásra, mert a bérbeadásból származó hozamok már bruttó bevételarányos módon kalkulálva körülbelül 4-4,5% körül járnak Budapesten. Ugye ebben nincs benne se az amortizáció, se az adózás, ez pusztán az egy négyzetméterre jutó éves bérleti díjbevétel és az eladási ár kalkulációjából számítottuk ki. Persze, ez azért még nem biztos, hogy visszatartja a befektetési célú vásárlókat, mert hogyha az ingatlan értéke megy föl a következő 10 évben, akkor ez kárpótolhatja őket, mondjuk az állampapírokhoz képest is elmaradó haszonért. Ami viszont érdekes, hogy éves szinten a KSH ingatlan.com lakbérindex közel 10%-os bővülés mutat, vagy emelkedés mutat Budapesten is, de hogyha a medián bérleti díjak azok nem változnak, akkor ez csak úgy lehetséges, hogy a legdrágább kiadó ingatlanok bérleti díjai mondhatni, hogy csökkennek, a legolcsóbbak pedig tempósan drágulnak. Tehát magyarul nagyon eltérő a kép az albérletpiacon is, és hogyha eddig nem ültek le a hallgatók a székükbe, akkor azt is érdemes hozzátenni még egy plusz információként, hogy most az albérlet kínálat is mondhatni, hogy lokális csúcson van, mert jelenleg több mint 17 ezer kiadó lakásból válogathatnak a bérlők, ami alig marad el egyébként a Covid utáni csúcsidőszaktól, akkor több mint 20 ezer kiadó lakásból állt az országos kínálat, és akkor emlékezhetünk, hogy a lezárások miatt voltak hotelszobák is, amiket a szállodák több hónapra kínáltak bérbevételre, szóval az egy egész extrém időszak volt az albérletpiacon. Most 17 ezernél jár az országos kínálat, és még ebben valószínűleg nincsenek benne azok a befektetési célú vásárlások, amiket most ejtenek meg a vevők, hogy vélhetőleg bérbeadási célra hasznosítsák ezeket az ingatlanokat. hiszen például Budapesten Airbnb moratórium van, tehát ez a befektetési célú vásárlókat is a lakáskiadás irányába tereli.
Lehet, hogy már van egy ilyen hatása ennek ezek szerint az albérlet piacra, hogy a korábbi, fogalmazunk úgy, rövidtávú kiadási kánaán megszűnőben, és akkor kénytelen mindenki a hosszabb távú piacra menni?
Ez nyilván csak azokra vonatkozik, akik most gondolkodnak ingatlan vásárláson, vagy most vannak túl ezen a lépésen, mert akinek eddig volt engedélye Airbnb-ztetésre, azt a jelenlegi szabályozás nem érinti. Tehát a jelenlegi Airbnb kínálat, az mondhatni, hogy érintetlen marad a belvárosi kerületekben, 2025-ben még egyébként a 6. kerületben is, tehát most még semmilyen kézzelfogható változás nincs. Ez pedig azt erősíti, hogy akinek van olyan ingatlan, amit befektetési célra vásárolt korábban, és rövidtávú szállási helyként hasznosítja, ő igazán jól járt, mert az ő konkurenciája nem nőtt, szemben a hosszú távra bérbeadó ingatlanok számának a növekedésével, ami versenyhelyzetet kínál a kiadói piacon is. Tehát, hogyha valaki most ingatlan szeretne bérbeadni, az most azzal szembesülhet, hogy 250-300 ezer forintnál van egy olyan határ, aminél már azzal szembesülnek a bérbeadók, hogy már nem lehet akármit, akárhol, akármennyiért bérbeadni. És ennek részben az is az oka, hogy azért már masszívan emelkedtek a keresetek és a jövedelmek, tehát most már a fővárosban is az átlag meghaladja a 450 ezer forintot, de egy medián bérleti díj, ami 250 ezer forintot tesz ki, és azt is jelenti egyben, hogy mondjuk 100-120-130 ezer forintnál olcsóbban már alig lehet élhető lakást bérelni Budapesten, ez azzal együtt jár, hogy egy fizetésből már nagyon nehéz egy átlagos albérletet fönntartani, és most mi csak a bérleti díjakról beszélünk, amihez hozzájön a rezsi, meg a közös költség is, ami további plusz terhet ró a bérlőkre. Most ebben a helyzetben, amikor már egy ingatlan bérbevétele havi több százezer forintos kiadást jelent, nagyon erősen elgondolkodnak szerintem a bérlők, hogy aki teheti, hogy van egy kis tőkéje, vagy adott esetben meg tudja oldani más forrásokból, ne vásároljon inkább még egy lakást, még akkor is, hogyha ezeknek az ára meredek ível fölfelé, és a belépő szint az ingatlan piacra Budapesten egyre inkább feljebb tolódik. Tavaly, amikor beszélgettünk, akkor még 30-35 millió forint volt körülbelül a belépő szint a budapesti lakáspiacra. Ennyi már lehetett olyan garzon lakást venni, ami nincs rossz helyen alapvetően és élhető minőségű. Most ez a belépési küszöbért még 40 millió forintnál jár, és ez azért érdekes, mert ahhoz, hogy valaki el tudjon indulni egy saját lakás megvásárlásának az irányába, és egy átlagos 20%-os önrészsel kalkulálunk, amit a bankok elvárnak, akkor ez azt jelenti, hogy 7-8 millió forintot le kell tenni a bankok asztalára önrész formájában. Na most ez a nagy dilemma, hogy lehet, hogy egyébként ugyanannak a lakásnak a törlesztője, mondhatni, hogy ugyanannyi, vagy adott esetben még olcsóbb, mint ugyanannak a lakásnak a bérleti díja, viszont a legnagyobb kihívást a bérlők számára az önrész előteremtése jelentheti, de azért ez egy óriási dilemma, hiszen minden hónapban kifizetni bérleti díjra több százezer forintot, azért az egy nagyon komoly teher a családi vagy az egyéni költségvetésben, és ilyenkor azért sokan elgondolkodnak, hogy inkább vásároljanak. Viszont ha sok bérlő elgondolkodik a vásárláson, akkor ez azt is jelenti, hogy még tovább nő a kereslet az eladó ingatlanok iránt, ami még feljebb hajthatja az árakat.
Tudom, hogy nem lehet egy nagyon-nagyon átlagból kiindulni, vagy átlagot mondani, bár néha azért próbálunk, de melyik budapesti kerület most a leginkább keresettebb albérleti szempontból, és melyik a legkevésbé? Azért itt a 13. kerületben például nagyon-nagyon sok új építkezést látni.
Igen, ha azt nézzük, hogy hol vannak azok az ingatlanok, amik iránt a legnagyobb számban érkezik érdeklődés a kiadó lakásokra, akkor a 13., 11., 14. kerület vezeti mindig ezt a toplistát, de azért azt hozzá kell tenni, hogy ezeknek a kerületeknek a területe, tehát a kiterjedése és az ingatlan állománya is igen magas. Tehát ebből a szempontból nyilván mondjuk egy jóval kisebb területű és jóval kisebb ingatlan állománnyal rendelkező 6. vagy 7. kerület sosem fog albérlet piaci volumenben labdába rúgni, mondjuk a 13. vagy éppen a 14. kerülettel, aminek egyébként az is megvan a varázsa, hogy ugye kik azok, akik főként bérelnek, a fiatalok, illetve a pályájuk elején járó fiatal munkavállalók, ők adják a kereslet zömét, És a fiatalok között nagyon sokan vannak az egyetemisták, főiskolások, tehát ezek a lokációk, a 13. meg a 14. kerület, ebből a szempontból sem utolsó, hogy nagyon könnyen megközelíthetők az irodaházak, nagyon könnyen megközelíthetők az egyetemek, főiskolák, jellemzően kötött pályás közlekedéssel, metró kapcsolattal rendelkeznek, ami azért nagyon sokat számít a bérlőknek is. Hiszen lehet egyébként, hogy a 20. meg a 23. kerületben, vagy éppen Csepelen az átlagos bérleti díj 170-180 ezer forint csupán, ami számottevően kevesebb, mint mondjuk ezek a belvárosi kerületek, amikről az előbb beszéltünk. Viszont a napi ingázással eltöltött idő lehet, hogy ér annyit a bérbevevőknek, hogy ezzel ne kelljen erre költeniük a saját szabadidejükből, hiszen ha valaki már egy számottevő összeget kifizet bérleti díjra, akkor lehet, hogy azért cserébe azt a kényelmet elvárja, hogy ne kelljen az idejének nagy részét utazással tölteni. Persze ebből a szempontból a pénz nagy úr, ezért azt lehet mondani, hogyha megnézzük, hogy milyen típusú ingatlanoknak a legjobb a hozamszintje befektetői szempontból nézve, akkor lehet, hogy sokan meglepődnek, hogy leginkább a külső kerületekben található ingatlanok, ahol olcsóbbak a lakások eladási árai, viszont nem kell annyival kevesebbet kérni bérleti díjra, mint amennyivel ezek kevesebbe kerülnek, befektetői szempontból jobb alternatívát kínálnak. Sőt, egyébként még egy érdekesség, hogy a panellakásoknak a hozamszintje magasabb, mint a téglaépítésű lakásoké, pont ugyanezekből az okokból kifolyóan, tehát egy panellakás bérleti díja nem annyival kevesebb, mint amennyivel kevesebbe kerül megvenni ugyanazt az ingatlant, mint egy hasonló helyen lévő, hasonló műszaki állapotú téglaépítésű lakást.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallották.